Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 92. Zsoltár első versét. A 92. Zsoltárunk így kezdődik. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket énekelvén a 300. dicséretünk első két versét. A 300. dicséretünk így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a hab tusa, s nő a vész a tengeren.
Amen.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint az írva található a Lukács írása szerint való szent evangéliumban, a 6. fejezet 37. versétől kezdődő ige szakaszban. A Lukács evangélium 6. részéből a 37. verstől a 42. versig terjedő ige részből így szól hozzánk Isten igéje. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat, és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Példabeszédet is mondott nekik. Vajon a vak vezethet-e világtalant, ahogy nem mindketten a verembe esnek éj, és nem feljebb való tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. De miért nézett pedig a szálkát, ami a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te saját szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi mondom, mondhatod a te atyád fiának, atyám fia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott te a te szemedben levő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyád fia szemében van. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ének szóval magasztalhatunk téged, énekeltük szép énekünket, és közben olyan gondolatokat juttat te eszünkbe, amik ránk vonatkoznak, amikor a te szárnyad árnyékára van szükségünk, hogy takard be a fejünket, ami védtelen. Urunk, vannak védtelen pontok a mi életünkben, ahol sebezhetőbbek vagyunk, mint máshol. Te látod, Urunk, ezeket a védtelen pontokat kérjük, hogy takard be a te szárnyaddal, oltalmaddal. A mi gondolatainkat őrizd meg, mert ott nagyon sok támadás ér bennünket. Úgy jut be hozzánk sokféle hír, és a hírek által különböző lelki állapotba kerülünk. Félelem tölt el, vagy félrevezetettség következik be. Szorongás lesz az életünk alapérzése. Te tudod, Urunk, hogy milyen módon lehet meggyengíteni a mi gondolkozásunkat. Annyi hazugság vesz bennünket körül, és becsapnak sokszor az emberek. Különböző felfogások, világnézetek, ideológiák, nagy jelszavak. Urunk, köszönjük, hogy akkor van oltalom alatt a mi gondolkozásunk, a mi fejünk és egész lényünk, hogyha az igéhez igazodunk. Most is azért jöttünk, hogy a te igédhez, a te beszédethez igazodjunk. Szóríts meg bennünket, Urunk, igéd által, úgy, hogy a te gondolataid eljussanak a mi gondolatainkba, azokat alakítsák és formálják. Tele van a szívünk, Urunk, hálával az irántad, való hálával, hogy mi mindent cselekedtél velünk, hogy mennyire megőriztél bennünket, hogy meggyógyítottál minket, hogy megszabadítottál veszedelmektől, hogy adtál mindenféle szabadítást a mi életünkben az elmúlt napokban, adtál a bűn felett is győzelmet, Adtál örömöt, amikor az igét olvastuk, adtál testvéri közösséget. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit adtál nekünk az elmúlt héten. Eszünkbe jutnak, Urunk, a mi bűneink, és nyugtalanok vagyunk, és azokkal jövünk hozzád, és kérjük a bűneink bocsánatát, és bizakodunk megváltónkban, a Jézusban. Ő érette kérünk, hogy fogadd el a mi Isten tiszteletünket, és hozzuk hozzád a mi kéréseinket, amik a szívünkben vannak. Imádkozunk a betegeinkért, gyógyítasd őket. Hálát adunk, hogy te voltál a mi orvosunk az elmúlt időben, és a szeretteinket is gyógyítgattad. És Úrunk, gyógyítgass testünket, lelkünket most, miközben az igét hallgatjuk. És elét hozzuk az életünknek a nagy kérdéseit, az élet utunkat. Te látod, Úrunk, hogy melyik milyen fordulónál áll. Te segíts, Úrunk, hogy a te lelked vezessen bennünket oda, ahol látni akarsz minket. Kérjük, Urunk, legyél a mi gyülekezetünkkel most a nyári időszakban is. Őrizd meg a mi gyermekeinket. Adj a családoknak kikapcsolódást és jó pihenést. Erőgyűjtést a következő tanévre majd. Készíts majd a mi hitoktatóinkat is a szerinted való munkára, akik a gyermek istentiszteleten van, hogy az iskolában foglalkoznak majd a gyermekekkel. És kérünk, Urunk, készíts a gyülekezetet az új lelkészre való találkozásra, és folytasd azt a munkát, amit elkezdtél, igéd és lelked által. Amen. Folytassuk megkezdett énekünk éneklését. A 300. dicséret 3. versét énekeljük. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek, támogasd ki, elzuhan, gyógyítsd meg ki, vaks, beteg, szent szavadra hallgatok. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az imént olvasott ige szakaszból, a Lukács evangélium 6. részéből olvasom azt a verset, aminek alapján Isten lelkének segítségül, hívásával az ő üzenetéről kívánok. Üzenetét kívánom hirdetni. A Lukács evangélium 6. részének 38. verse. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amelyel ti mértek. Kedves testvérek, vannak olyan ige versek, amikor még soha az életben nem prédikáltam. Ez is azok közé tartozik. Valahogy a 1972-től való igehirdetések között egyszerre került ez a textus a szószékemre, és végig is gondoltam, és nem volt könnyű feladat felkészülni, de hát ez Isten igéje, és kerestem, mit üzen nekünk az Úr ezeknek a verseknek az alapján. Végül aztán, hogy valami szöglete is, vagy megfoghatósága is, vagy kapcsolódása is legyen, ami a logikám úgy bemegy, és úgy eszünkbe jutott valamit. Három szót találtam, amivel készülhetünk arra, hogy na, most mi következik. Mértékkel. Mértéktelenül. És a kegyelem mértékével. Egy mértékről van szó, egy mércéről van szó, amiben a világban nagyon ismert, amit Jézus így mond. Azzal a mértékkel mérnek nektek, amelyet ti mértek. Mondhatom, majdnem egy ilyen horror sztori az, amit olvastam a Bírák könyvében. A Bírák könyve azzal kezdődik, hogy még befejezi a Hószövetségi nép honfoglaló tevékenységét, és Júda törzse, meg Simeon törzse harcba szállnak egy királlyal, akit úgy hívtak, hogy Adoni Bézek. A Bézek volt a helység neve, és Adoni volt az ő neve, Adoni Bézek. Királlyal szálltak szembe, tehát a kananeusok királya volt, az ő birodalmát kellett elfoglalni. Most legyőzték ezt a Adoni Bézeket, és megfutamodott Adoni Bézek, de űzőbe vették, és elfogták, és elvágták a kezeinek és a lábainak a hüvelykujját. Levágták. Ettől kezdve hüvelykuj nélkül sántikált. Ha végig gondoljuk, és hogy mások is mondják, csodálatosan meg van alkotva az embernek a lába, meg a keze, hogy a hüvelykujnak milyen fontos szerepe van, és hogyha hüvelykuj nélkül az ember nem tud fogni, tehetetlen ember lesz, és a járás is egy imbolygó, bizonytalan, állandóan elesik, egy lehetetlen helyzetbe kerül az, akinek levágják a lábának és kezének a hüvelykujját. És akkor mit mondott a király? Akkor azt mondta a király, Adoni Bézek, 70 király szedegetett eddig az asztalom alatt, akiknek elvágottam a kezeik és lábaik hüvelykujjait, és amint én cselekedtem, úgy fizetett nekem az Isten. Egy ilyen kegyetlen ember volt az Adoni Bézek. Így csonkította meg ellenségét. Sorba legyőzött királyukat, így megszégyenítette, meg megnyomorította, és azok szegényültel himbálóztak, az asztal alá bekúztak, hogy a földre leesett morzsákból vagy húsdarabokból egyenek valamit. És most íme elfogják ezt az embert, és ugyanúgy járt, mint hogy őtett másokkal. Hogy 70 király eszeget az asztalom alatt, akiknek elvágtam a kezék és lábaik hüvelykujját is. Amit én cselekedtem, Isten úgy cselekedett velem. A mai igénk pedig azt mondja, egy különleges törvényszerűséget emleget Jézus, aki ismeri a világban levő törvényeket, azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti is mértek. Tehát vannak szabályok és mértékek ebben a világban, és ezek nagyon gyakran megvalósulnak. Majdnem úgy vas törvények ezek. És mi a kegyelem? Egy kulcs szó. Mi is valójában a kegyelem? A kegyelem az, hogyha nem úgy történt meg, ahogy én ezt megérdemeltem volna. Ez a kegyelem. A kegyelem az, hogy nem kaptam vissza azt a rosszat, ami velem történt. Mert vannak ilyen rendek és vas törvények ebben az életben, amiben mi is élünk, és mégsem büntettek meg, noha megérdemeltük volna. Ez a kegyelem. Ezt leginkább az Istent ismerő és szerető ember tudja elmondani, és mondhatom a reformáció népe, akinek egyik alaptétele a szóla, grácia. Egyedül a kegyelem, Istennek a kegyelme az, ami bennünket megtart. Más nem képes bennünket megtartani. Persze a lelki ismeretünk azért szüntelenül mást mond. Ami lelkünknek a belső narratívája az ellenkezőt hangsúlyozza állandóan, mert világosan emlékezünk arra. És eszünkbe villan egy-egy történet, hogy például nem adtunk kölcsön valakinek, amikor pedig nagyon meg volt szorulva, most pedig nehéz anyagi helyzetbe kerültünk, és nincs kitől kölcsön kérni. Ez csak egy példa. Valaki nehéz, másfajta módon nehéz helyzetben voltunk, és mi nem segítettünk neki, és íme most ki lesz az, aki nekünk segítséget ad. Nem látogattunk meg valakit a betegségében, pedig milyen jól esett volna neki, mi pedig úgy érezzük, hogy magunkra maradtunk a testi, lelki nyomorúságunkban, senki nem törődik mi velünk. Ezek a dolgok jutnak az eszünkbe, ezek a, mondtam, hogy vas törvények, amik éppen ti cselekedtetek, amilyen mértékkel ti mértetek, olyan mértékkel fognak titeket is megmérni mértékkel. Ez az első gondolat. Nem mentünk el mások temetésére, ez különösen vidéken van, így kisebb falvakban, nem mentünk el általában mások temetésére, és majd egyedül kísért ki bennünket a lelkész a temetőbe, legfeljebb a kutyánk jön utánunk. Vannak, akik a temetésre nem mennek el, ez soha nem ment el a másik temetésére. Amilyen mértékkel mértünk, olyan mértékkel mérnek bennünket is. Nem álltunk meg a bajba levő embernek ott az út szélén, pedig integetett, mert lerobbant az autója, és íme egyszer csak elfolyt a hűtővíz, és ott állunk az út szélén, és hiába integetünk, senki nem vesz meg. Ezek a bizonyos szabályok. És erről beszél a mi lelkünk, és eszünkbe jutatnak ilyen hiányosságok az életünkben. A kegyelem pedig az, az Isten kegyelme pedig az, hogy nem azt tapasztaltuk meg, amit meg kellett volna, hogy tapasztaljunk, és adtak nekünk, és mellénk álltak, és segítettek, és megálltak. Ez a szóla grácia. Egyedül kegyelemből nem érdemeltük volna meg Isten előtt, hogy szóba álljon velünk, és mégis szóba állt velünk. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka, hogy senki se kérkedhessen. Ez a bizonyos mérték. Másodszor, ha nézzük ezt az ige szakaszt, ami a mai napra kijelölt lekció, a református bibliolvasók alul szerint, akkor látjuk azt, hogy de itt még lelki vakságról is szó van. Hallottuk, hogy azt mondja Jézus, hogy ha vak vezet világtalant, mind a ketten beleestek a gödörbe. A kérdés tehát az, hogy ez a bizonyos mértékkel való mérés, és ez a lelki vakság hogyan kapcsolódik egymáshoz. Hát úgy, hogy itt a farizeusokkal beszél az Úr Jézus Krisztus, az írástudókkal beszél, akik egyrészt vakok voltak, de éppen ezen a területen voltak vakok, mert ők még mindig csak a adok, hogy adj, ha adtam, akkor te is fogsz adni, a cselekedeteknek a szükségszerű bekövetkezése és összefüggése vonatkozásában gondolkoztak. Vagyis ők csak úgy tudták elképzelni, hogy csak ilyen törvények vannak. Igen, ilyen a mi életünk, amilyen mértékkel mérnek, mértem én, olyan mértékkel fognak engemet is megmérni. És amilyen mértékkel mértek engem, én se fogok többet adni, vagy mást adni. De azért adok valamit, mert do ut des, adok, hogy adj. Ezért ők vakok voltak, így függ ez ezzel össze. Tudni, akikkel Jézus beszél, azoknak a lelki vaksága nyilvánvaló három dolog miatt. Az első az, amiért vakok voltak, és beleestek a gödörbe, az az, hogy ők a megigazulást, az Isten előtt való elrendeződést, az üdvösséget cselekedetekből várták. és a kegyelmet nem ismerték, amit mi már remélem, hogy ismerünk, hogy Isten nem a bűneink szerint bánt velünk, amit mi már ismerünk, hogy nem tudjuk a cselekedeteinkkel megfizetni az üdvösségünket, ezt ők el nem tudták volna képzelni. Ők úgy gondolták, hogy mi majd megtesszük azt, amit meg tudunk tenni, és Isten azt fogja mondani, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, menj be te uradnak örömébe. Nem ismerték csak az előbb emlegetett vastörvényeket, és ennek a kényszer alatt éltek, és belül a szívük mélyén állandó ott volt az a bizonyos narratíva. Hát neked nem sok esélyed van, semmiben nem reménykedhetsz. Ők még csak a cselekedetek szövetségében éltek. Kétféle szövetség van a Biblia szerint, a sok szövetség között kettőt említek meg, a cselekedetek szövetsége, meg a kegyelem szövetsége. A cselekedetek szövetsége az, hogyha megtartod az Isten rendeléseit, akkor Isten azt mondja, hogy akkor elértél valamit. A cselekedetek szövetsége az, hogy az ember a cselekedetek alapján akar Isten előtt üdvözülni. Emlékszem, egyszer egy plébános mondta egy asszonykának, lányom, jegyezd meg, hogy cselekedetekből üdvözülünk, nem hitáltal. Tehát ezek az emberek azért voltak vakok, mert csak ezeket a törvényszerűségeket ismerték, hogyha amint cselekszünk, úgy fognak velünk is cselekedni. A cselekedetek szövetségében éltek. Ezek egyszer majd ott állnak az Isten ítélőszék előtt, és megnyílik egy nagy könyv, amiben be van írva mindaz, amit az emberek cselekedtek. És megítéli Isten az embereket azon cselekedetek alapján, amiket tettek, jót vagy rosszat. És nyilvánvaló, hogy sokkal több a rossz cselekedet, így ez az út a veszedelembe vezet. Hadd mondjam el, egy másik könyv is van a Bibliában megemlítve, ez pedig az életkönyve. Az életkönyve pedig azoknak a nevét tartalmazza, akik hittek az Úr Jézus Krisztusban. És akik hittek a megváltóban, aki a bűneik ellenére is megváltotta őket, miután ők megbánták a bűneiket. Tehát a Biblia szerint két könyv létezik, a cselekedetek könyve, amiben azok vannak, akik kizárólag ezt a vas törvényt ismerik, amint ti cselekedtetek másokkal, úgy fognak mások is veletek cselekedni. És mivel csak ezt ismerték, ezért mondja Jézus róluk, hogy ti bizony a vakok vagytok. Ezért kezd el Jézus itt a mértékek kapcsán beszélni arról, hogy a vak vezet világtalant, mind a kettő beesik a gödörbe. Továbbá, miért voltak vakok ezek a Jézusnak az ellenfelei, akik vele vitatkoztak, ezek az írástudók? Azért másodszor, mert nem volt önismeretük. Nem tudták, hogy milyenek ők valójában. És vannak emberek, akiknek egyáltalán nincsen önismerete. A beszélgetés során is kiderül, hogy eszükbe se jut az, hogy esetleg ők valamit nem jól gondolnak. Végtelen önbizalmuk van, és osztják az észt, és fogják azt, ami az ő fejükből kijön, és nem gondolják, hogy esetleg ők is még tévedhetnének. Mert ők jók, mert ők okosak, mert ők jól látják az élet dolgait. Ezek az emberek olyanok voltak, hogy az igazi önismeret nélkül hiányoztak. Isten pedig bennünket, akik születésünktől fogva nem látjuk jól magunkat, állandó önismeretre, igazi ismeretre tanít, mint egy tükröt tár elénk. Nézd meg, hogy ki vagy valójában. Bűntelennek hiszed magad, nézd meg a 10 parancsolatot. Azt hiszed, hogy a szívedből csak a jóság jön ki, vizsgál meg a cselekedeteidet. Ezért, hogy a Bibliát olvassuk, nagyon sok kérdéssel találkozunk. Hát nem tudod, hogy. Hát nem vetted észre, hogy. Hát Isten kérdez bennünket. Hát nem vetted észre, hogy megint valami nagyon rosszat cselekedtél. Hát nem vetted észre, hogy ez a gondolat tőled jött, és te vagy a hibás. Így volt ez mindig a Bibliaolvasó emberek számára, például Kis-Ázsiában, egy gyülekezetben, a laodiceai gyülekezetben. Mivel azt mondott, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, hát nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak, a szegény és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzve megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Azt tanácsolom, hogy vegyél fehér ruhákat, hogy öldözeted legyen, hogy ne láttassák ki a te mezítelenséged rúdsága. Azt tanácsolom, hogy szemgyógyító írral kent meg a szemédet, hogy láss. Hát nem tudod, hogy nincsenek rendben a dolgok az életedben. És ezek a farizeusok azért is voltak vakok, és nyomorultak, mert nem volt önismeretük. Nem volt önismeretük. Egyszerűen nem látja, hogy milyen valójában. Ilyenek voltak ezek a farizeusok. Jámboran forgatták a tekintetüket jobbra és balra, és észrevették ám, hogy a másiknak valami szálka van a szemében. Még odáig vetemettek, hogy majd atyám fia, ha megengedett, kiszedem a szálkát a szemedből. Kegyesen észrevették és felemlegették másoknak a hibáit, vagy felemlegette másnak a hibáját, és nem látta azt, hogy óriási gerenda lóg könyököl ki a szeméből. Ezért aztán nem tudta a szemét használni, és mind a ketten beestek a verembe. Harmadszor azért voltak vakok ezek az emberek, tehát Jézus azért beszél a vakságról, nem csak azért, mert csak a vas törvényeket ismerték, és a cselekedetek kényszer alatt voltak, nem csak azért, mert nem ismerték önmagukat, hanem azért is vakok voltak, mert nem ismerték a bővölködő életet. Azt a bővölködő életet, amit csak a keresztény emberek ismerhetnek meg igazán, amilyen az átalakult keresztény élet lesz. Mert amikor valaki a Krisztusban hisz, és Krisztushoz kapcsolja az életét, akkor elkezdődik valami új, valami egészen más, akkor már tud jósággal fordulni a másikhoz. És nem fölényesen és kritizálva akarja kiszedni a szálkát a szeméből, hanem valami végtelen szeliden és kedvesen. De csak azért, mert Isten már kiszedte a gerendát az ő szeméből. Nos, az első volt a mérték, amikor a vas mérték. Másik, amikor mértéktelenül hatnak ezek a törvényszerűségek, és ilyen helyzet áll elő, hogy a saját szemből levő gerendát nem vesz észre. Harmadik viszont a bővölködő kegyelem, a kegyelemnek a mértéke, amit szeretnék a testvérek elé hozni. A bővölködő élet Krisztusban. Erre mondja Jézus ezt a szép példát, hogy mit fogtok kapni ti, hogyha Krisztusnak a kegyelmét megismeritek? Jó mértéket kaptok, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Egy teli kosár van előttünk, amit ajándékba odaadnak, és már több nem fér bele, kicsit meg is rázzák, hogy még több legyen benne. Talán kupozva is van. Így adja Isten mi nekünk az ő mértéktelen kegyelmét és megmérhetetlen gazdagságát. És ezt átéljük a mi lelki világunkban, lelki életünkben, mert az embernek a lelke betelik és boldog a Istenne való kapcsolatban. Átéli az ember akkor, amikor a Bibliát olvassa, és ismét megszólalt az Isten szava, és elmondta, hogy szeret bennünket, és velünk van, és tőlük el nem távozik. És átéljük ezt, amikor testvéreket találunk a gyülekezetben, vagy ebben az életben, amikor Isten ad nekünk lelki testvéreket, akik ugyanazt a kegyelmet kapták meg, és Istennek ugyanaz a szeretete hordozza őket. Isten segítsen bennünket ebben, hogy ez a kegyelem bővölködő módon ott legyen az életünkben. És ha visszatekintek az elmúlt 21 esztendőre, akkor elmondhatom, hogy Isten ebbe a bővölködő kegyelmi állapotba akarja bevezetni a mi gyülekezetünket, és mi hosszú évek során eljutottunk már ide, és ennek a kapujában vagyunk, és mintha úgy érezném, hogy most lehetne újra igazából elkezdeni, hogy átéljük azt, hogy mit jelent az, hogy Isten megrázottat, púpozottat, telikosarat és bőséges kegyelmet ajándékoz mi nekünk egyénileg és gyülekezetünkben. Így legyen folytatás, iköztetek ebben a gyülekezetben. Amen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a megkezdett énekünk 4. versét, Kegyelem vagy, égi jó. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, ha belegondolunk az életbe, akkor láthatjuk, hogy valóban vannak olyan szabályok, amik meg szoktak valósulni. És erről beszél a mi életünk, a mi tapasztalatunk is. És nem jó így ebben a világban élni, és látni, hogy a mi cselekedeteinknek a büntetései utolérnek bennünket, és hogy ezek a vas törvények, ezek megvalósulnak. Urunk, láthatjuk azt is, hogy vannak emberek, akiket hagytad menni már a maguk veszedelmébe, és engedett, hogy ezen törvényszerűség irányítsák őket, és ott meg talán szabály nélkül is mértéktelenül a gonoszság elbúrjánzik, és nincs védelem, és nincs megoldás, akiket megítélsz, és már leveszed a kezedet róluk, és mértéktelenül elbúrjánzik a rossz, és a bűn, és a büntetés. És köszönjük, hogy van a kegyelemnek a mértéke. Amikor kegyelmesen lehajolsz a tieidhez a Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért. Mivel ő magára vette a büntetést, így a tieidet már nem akarod megbüntetni. és tiéd akarunk lenni, Úrunk, és hozzád akarunk tartozni, és ahhoz, akinek kezébe van a kegyelem, akivel szembe álltak ezek a farizeusok, és a legnagyobb lehetőséget elmulasztották, és aki elé állunk most, Krisztusunk, a te kezedben van a kegyelem, ebben reménykedünk, ezt átvesszük, szeretnénk ez szerint élni. Köszönjük, hogy a te kegyelmednek van átformáló ereje, hogy miután nem a bűneink szerint bántál velünk, akkor elkezdődik egy átformálódás a mi életünkben. Megváltozunk, és már másmilyenek leszünk, mint azelőtt a te kegyelmed által. Köszönjük, hogyha tudtunk már olyan módon cselekedni, hogy ez különbözött a korábbi tetteinktől. Köszönjük, hogy olyan dolgokat fedezhetünk fel a lelkünkben is, amik azelőtt nem voltak ismertek. És köszönjük, hogy ezek növekedhetnek, és elkezdődik egy bővölködő élet, ahol a te szereteted egyre nagyobb, és hogy a bűn megsokosodott is, a kegyelem sokkal inkább megsokosodott te általad. Kérjük, Urunk, hogy így vezess bennünket, és abból a bőségből, amit a tiédnek készítettél. Adjál nekünk a lelkiekben, a lelkünk számára, amikor az ígét jobban megértjük, amikor egyre jobban bekapcsolódunk a te közösségedbe, a gyülekezetedbe, a te népednek tagjaiként, ezt a bővölködő kegyelmet szeretnénk átélni, nap mint nap, egyénileg és gyülekezetileg. Ezt kérjük tőled, Urunk. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az a parókia renoválása rendben történik, rendben folyik. A munkálatok szépen haladnak előre, és reménység szerint augusztus elejére már fogadóképes lesz a felújított paplak. A gyülekezet lelkipásztora, megválasztott lelkipásztora, Virág Balázs nőtisztelt úr pedig augusztus elején majd tervezi a költözést, és augusztus közepén vagy augusztus folyamán átveszi a lelkészi szolgálatot. Így a nyári időszakban, ebben az időszakban én tovább folytatom a helyettesi lelkészi szolgálatot, úgyhogy vasárnaponként az istentiszteletet megtartom, és elérhető vagyok telefonon, hogyha temetés vagy bármi ügyjel a testvérek keresnek. A munkálatok felügyeletére és amire tudok részt veszek, hogy a holnap reggel pénzátutalások meg hasonló dolgok, tehát emiatt telefonon elérhető vagyok, és az itt lakás egyre nehezebb, mert ugye nyilvánvaló, hogy a munkálatok ezt megnehezítik. Köszönjük azoknak a testvéreknek a munkáját, akik felügyeleti szolgálatot vállalnak. A gondnok úr ezen a héten és az elmúlt héten is Erdélyben tartózkodik, ő most ezt nem tudja kezében tartani, ezeket a munkálatokat, amik azonban szépen haladnak előre. A csütörtöki biblióra most sem lesz megtartva, majd hirdetni fogom, ha ismét meg tudjuk azt tartani. A záró ének gyanánt énekeljük a 469. dicséretünket, a 469. dicséretünk valamennyi versét, amelyik így kezdődik: Jézus nyájas és szelid, lásd meg engemet. Utána a himnuszt énekeljük.